Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! €1500 milliárd uniós fejlesztési támogatás a gazdasági növekedés beindítására. 21 halálos ítélet miatt zavargások törtek ki Egyiptomban, legalább 26-an meghaltak. Anya és lánya halt meg szénmonoxid mérgezésben az éjszaka egy zuglói társasházban. Rendkívüli hidegre készülnek országszerte. A hajléktalan szállók készen állnak a befogadásra. €1500 milliárd európai uniós fejlesztési támogatást akar kifizetni idén a kormány, lendületet adva ezzel a gazdasági növekedésnek, mondta a miniszterelnökséget vezető államtitkár Lázár János. A kormány célja, hogy egyetlen forint se vesszen kárba az uniós forrásokból. A következő támogatási ciklusban, vagyis 2014 és 2020 között a támogatások 60%-át gazdaságélénkítésre fordítanák, a többit pedig infrastruktúrára. 10 beruházásból 9 Európai Uniós forrásból valósul meg Magyarországon.
Pénteken adták át a 4-es út elkerülőjét Debrecennél. Itt sokkal kevesebb autó és kamion megy át a városon naponta. A 3,5 milliárd forintos beruházást nagy részt az Unió finanszírozta. És a héten adták át a Csaba Gyöngye kulturális központot is. Hangverseny és színházterem is épült a 6000 négyzetméteres Békés Csabai központban. Ez is főleg uniós pénzből. És autópályaszakaszt is adtak át a napokban. 33 kilométerrel bővült az M3-as Nyíregyháza és Őr között. Szintén főleg uniós pénzből. 10 beruházásból 9 uniós forrásból valósul meg itthon. A miniszterelnökséget vezető államtitkár Lázár János az MTI-nek azt nyilatkozta, 1500 milliárd forintnyi Európai Uniós fejlesztési támogatást akar kifizetni idén a kormány, lendületet adva ezzel a gazdasági növekedésnek. Lázár János úgy fogalmazott, vezető helyen állunk a tagállamok között. A 2007 és 2013 közötti uniós költségvetésben ugyanis a Magyarországnak szánt 8200 milliárd forint 85%-át már lekötötték. Hétről hétre egyre több pénzt fizet ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium uniós pályázatokra. Ma már 5-ször többet, mint például 2 éve. A miniszterelnök is a brüsszeli pénzek lehívásáról beszélt tavaly nyáron egy rádióinterjújában. Orbán Viktor akkor azt mondta, törekedni kell arra, hogy minél több támogatást lehessen kifizetni.
Az lehetetlen, hogy a saját ügyefogyottságunk miatt egyetlen forintot is vissza kelljen adnunk Brüsszelnek. Tehát én azt a célt tűztem ki, 100%-os felhasználás. Ha 90 fölé jutunk, az egy nagy európai rekord lehet, de nem szabad a 100-ról sem lemondani.
A fejlesztési minisztérium már azt is tervezi, hogyan használják fel a támogatásokat a következő 7 éves uniós költségvetési ciklusban. A pályázók elsősorban munkahelyteremtésre kaphatnak majd pénzt.
Ma azt látjuk, hogy a gazdaságfejlesztés, a gazdaság és a társadalmi igények azt a teszi kötelezettséggé, hogy ezeket a forrásokat sokkal hatékonyabban és koncentráltabban lehessen felhasználni. Ezért döntött úgy a kormány, hogy a 14-20-as fejlesztési periódusban a teljes keretmennyiség 60%-át közvetlen gazdaságfejlesztésre fogja fordítani.
Lázár János az EU támogatások elosztását is felügyelő miniszterelnökség vezetője szerint Magyarországon az utóbbi 2 évben átlátható volt az EU-s források felhasználása. Úgy fogalmazott, a hiba arány az ellenőrzött programoknál tavaly 2% alatt maradt, míg 2009-ben Bajnai Gordon kormányzásának ideje alatt még 76% volt a szabálytalanul elköltött összegek aránya.
Zárt ajtók mögött kezdődött meg délelőtt az LMP kongresszusa. A delegáltak felvették a napirendi pontok közé, hogy tárgyaljanak a Párbeszéd Magyarországért platform javaslatáról. Ennek tartalma az, hogy egyeztessenek-e a választási együttműködésről az Együtt 2014-gyel. Novemberben a kongresszus kizárta a csatlakozást a választói mozgalomhoz.
Vegyük napirendre és vitázzunk róla.
Reggel bizakodóan várta Jávor Benedek volt frakcióvezető, hogy a kongresszus döntsön a párton belüli platformjuk javaslatáról, amelynek alapján azonnali tárgyalásokat kezdenének a választási együttműködésről, az Együtt 2014-jel, amelynek társalapítója Bajnai Gordon volt miniszterelnök. A képviselők alig tudtak az újságírók gyűrűjében bejutni a terembe.
Hát ahhoz regisztrálnom kell, hogy legyen tétje a kongresszusnak. Elnézést
kérek. Megengedjük, nyilvánvalóan.
Nem sokára ki fog derülni minden.
A kongresszus még reggel döntött. Leveszik a napirendre a csatlakozásról szóló vitát.
A teremben lévőknek valamivel több mint 50%-a szavazta meg, hogy napirendre kerüljön ez a kérdés.
A jelenlegi frakcióvezető azt mondta, nem számít rá, hogy a párt megváltoztatja tavaly novemberi döntést, amelyik kizárja a lehet más a politika csatlakozását az Együtt 2014-gyel.
Az a becsületes dolog, hogyha az ember tudomásul veszi azt, hogyha véleményével kisebbségben marad, és nem tesz kárt annak a pártnak, amelyiknek köszönheti a parlamenti mandátumát.
Nem sokkal ezután a párt stratégiájáról szóló humorosnak szánt javaslat is a képviselők elé került. Ebben szerepelt olyan is, hogy például szavaznának arról, hogy csúnya Siffer András. Többen minősíthetetlenül durva hangvételűnek tartották az írást. Arról, hogy a párt kezdett tárgyalásokat az Együtt 2014-gyel, ezekben a percekben döntenek a küldöttek.
Az MTI úgy tudja, nem szavazták meg a küldöttek a Párbeszéd Magyarországért platform javaslatát, így érvényben marad a novemberi kongresszus határozata, amely szerint nem csatlakoznak az Együtt 2014 választói mozgalomhoz. Népszavazást kezdeményez a Jobbik, annak érdekében, hogy ha valaki súlyos, erőszakos bűncselekményt követ el, akkor vonják meg tőle és egész családjától a segélyeket. A Jobbik elnöke országértékelő beszédében szólt a pártot belülről feszítő viszályokról, és 7 pontos stratégiai programot is hirdetett.
Most fog eldőlni, hogy üllő leszünk, vagy kalapács.
Pörzse Sándor országgyűlési képviselő azt mondta, ez a következő évek tétje a Jobbik szempontjából, mert szerinte számos támadás éri pártját. Az elmúlt hónapokban viszályok is feszítették belülről a Jobbikot, ezt az elnök Vona Gábor is megemlítette beszédében.
Szegedi család esete az egész pártot sokkolta.
A párt listáján mandátumot szerzett európai parlamenti képviselővel kapcsolatban azt mondta, Szegedi család legújabb brüsszeli nyilatkozatai szöges ellentétben állnak a Jobbik értékrendjével. Vona Gábor élesen bírálta a kormány gazdaságpolitikáját. A kabinet szerinte bár elküldi a valutaalapot, mégis végrehajtja a kért megszorításokat, ezért úgy vélte, az országnak új vezetésre van szüksége.
Magyarországnak egy olyan kormányra van szüksége, amely képes egyesíteni a szakmai felelősséget és a kemény hazafiasságot. Egyik a másik nélkül fabatkát sem ér.
A pártelnök ismertette a 7 vezértervnek elnevezett pártprogramot. Ez szerint például talpra állítanák a feldolgozóipart, újraindítanák a bányászatot és segítenék a hazai építőipari vállalkozásokat.
Megszüntetné a családi adó kedvezményt, csökkenteni a bankadót a Demokratikus Koalíció. Többek közt ezt is tartalmazza a párt programja, amelyet a kongresszus ma csaknem 1700 támogató és 1 ellenszavazattal fogadott el. A program szerint a párt ingatlan adót vezetne be, visszahozná a többkulcsos személyi jövedelemadót és a nagyobb örökségekre az örökösödési illetéket. Bevezetnék a tandíjat egy ösztöndíjra. Párosulva. Hozzájárulást szednének a betegektől az egészségügyi ellátásért, a gyógyszer árakat viszont csökkentenék. Gyurcsány Ferenc a DK elnöke a kongresszuson ellenzéki összefogást sürgetett, és azt mondta, ha ez nem sikerül, elbuknak. Kitért arra is, hogy az elkövetett jogsértések ellenére meg kell védeni a rendőrséget 2006-os őszi fellépéséért. Nem ért egyet azzal, hogy a szocialista párt vezetése elnézést kért a határon túli magyaroktól a kettős állampolgárság kérdésében képviselt álláspontja miatt. Selmeci Gabriella, a Fidesz szóvévője közleményében azt írta, a baloldal programja nem más, mint azoknak a megszorításoknak a másolata, amelyekkel Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon együtt tette tönkre az országot. Hozzátette, ha rajtuk múlna, megemelnék a kis- és középvállalkozások társasági adóját, az emberek személyi jövedelemadóját, elvennék a gyermekek után járó családi adókedvezményt, újra szednének tandíjat, vizitdíjat és ingatlan adót vezetnének be, írta a Selmeci Gabriella. Hozzátéve, ebből a szélsőséges politikából egyszer már elég volt, mert megnyomorította, eladósította és megosztotta az országot. Milos Zeman korábbi szociáldemokrata kormányfő lesz a Cseh Köztársaság új elnöke. Csak nem az összes voksot összeszámolták már Csehországban. Milos Zemant a szavazók 55%-a támogatta. Az új államfő első nyilatkozatában azt mondta, az ország összes állampolgárának a hangja lesz. Ellenfele a jelenlegi külügyminiszter Karel Schwarzenberg gratulált Zemannak a győzelemhez. A Cseh Köztársaságban most először választottak közvetlenül államfőt. Katonákat vezényeltek az egyiptomi Suez városába, erőszakba torkoltak a 2 évvel ezelőtti forradalom évfordulóján rendezett tüntetések. A legfrissebb hírek szerint 8 halottja van a zavargásoknak. Az új hatalom ellen demonstrálók meg akartak ostromolni egy kormányzati épületet. Végül tűzharcba keveredtek a rendőrséggel. De nem csak Suezban voltak utcai harcok, zavargások törtek ki Kairóban és Alexandriában is. 21 embert halálra ítéltek Egyiptomban egy futballmeccsen kitört tömegverekedés miatt. Az ítélet miatt zavargások törtek ki, legalább 26-an haltak meg. A foci meccs Portside-ban volt tavaly februárban, és 73-an vesztették életüket a lefújást követő tömegverekedésben.
Az áldozatok hozzátartozói üdvrivalgással fogadták a bíróság döntését, a halálos ítéleteket felolvasó bírónak többször meg kellett állnia. A testület összesen 21 vádlott kivégzéséről döntött, ezt azonban még jóvá kell hagynia az ország legfelsőbb vallási hatóságának. A többi garázdasággal vádolt 52 szurkoló sorsáról később döntenek. Az ítélethirdetés alatt a vádlottak rokonai a börtön előtt tüntettek, sőt megpróbáltak betörni az épületbe. Ezután tűzharcba keveredtek az ezt megakadályozni próbáló rendőrökkel, többen meghaltak, köztük 2 rendőr. Az ítélethirdetés hírére Kairóban is utcára vonultak az emberek. Ez a megfelelő büntetés, szemet szemért, állatok módjára viselkedtek, a bíróság pedig tökéletes munkát végzett, mondta a szurkolói vérontásban meghalt drukkerek családjait képviselő ügyvéd. Tavaly februárban a Portsaidi csapat fogadta az ország legnépszerűbb és legjobb együttesét Kairóból. Mindenki meglepetésére a helyiek győztek, a meccs után a drukkerek a pályára rohantak, késekkel, üvegekkel mentek egymásnak, míg végül hatalmas tömegverekedés tört ki. 73-an haltak meg, csak nem 1000-en megsebesültek. A történtek után a fővárosban is zavargások törtek ki, amelyekben további 16 ember vesztette életét.
Legalább 10 meghaltak, 6 megsérültek Moszkvában, ahol egy épülő ház garázsában tűz ütött ki. Az áldozatok kivétel nélkül munkások, akik az épülő 24 emeletes házban laktak. Még nem lehet tudni pontosan, mi okozta a tüzet, de valószínűleg nem tartották be a tűzvédelmi előírásokat, és a szemét gyulladhatott meg. Oroszországban az elmúlt évtizedben sok hasonló tragédia történt. Megrázó történet következik. Anya és lánya halt meg szénmonoxid mérgezésben az éjszaka Budapesten egy 14. kerületi társasházban. Ők a földszinten laktak, de a tűzoltók az egész házat kiürítették, mert még emeletekkel följebb is magas szénmonoxid szintet mértek. A lakók azóta visszatérhettek otthonaikba. Október óta 10 haltak meg Magyarországon a mérges gáztól.
Éjjel 1:30-kor érkeztek a mentők és a tűzoltók a zuglói kertvárosba. Ebben a házban, az egyik földszinti lakásban szivárgott a szénmonoxid.
A mentők többször kijöttek, többen voltak, újraélesztették, tehát az iszonyat volt.
Egy középkorú nő és kiskorú lánya halt meg. Úgy tudjuk, hogy az anya testvére talált rájuk, és ő riasztotta a mentőket, de közben ő is enyhébb mérgezést kapott.
Amikor megtalálták őket, sajnos már halottak voltak, a mentők megpróbálták az újraélesztést, küzdöttek a kislány és az anya életéért is, de sajnos sikertelenül csak a halálténnyét állapíthattuk meg.
A kiérkező tűzoltók azonnal kiürítették a házat, és megkezdték a szellőztetést.
Hajnalban a kiérkező tűzoltók átvizsgálták az érintett lakást, itt már magas szénmonoxid koncentrációt nem lehetett mérni, azonban az első, második emeleti lakásokban még mindig életveszélyes volt a szénmonoxid koncentráció, ezért a tűzoltás vezető intézkedett arról, hogy az itt lévő lakó, 8 lakónak el kellett hagyni az épületet.
A lakókat éjszakára ebben a közeli hotelben szállásolta el az önkormányzat. Azóta mindenki visszaköltözhetett. A gázművek szakemberei is csak délelőtt jutottak be a társasházba. Addigra sikerült ugyanis átszellőztetni az épületet. Azt még nem lehet tudni, hogy pontosan mitől kezdett szivárogni a szénmonoxid. Úgy tudjuk, hogy minden lakásban cirkófűtés van. Így valószínű, hogy az egyik kazán romlott el. Január óta már kötelező átvizsgáltatni a gázkészülékeket és a gázcsöveket is.
A gázkészülékek és gázvezetékek időszakos felülvizsgálatáról szól. Nem most vezették be, csak mostantól ellenőrzik. Mindenkinek kötelező 5 évente felülvizsgáltatni a gázkészülékét és a gázvezeték rendszerét.
Ha a szerelő pedig hibát talál, az köteles jelenteni a szolgáltatónak, aki akár le is kapcsolhatja a gázt. A szakemberek szerint a rendszeres ellenőrzés mellett az is fontos, hogy minden gázkészülék mellett legyen szénmonoxid jelző berendezés is.
Életveszélyesen megsérült egy férfi, akit vadászat közben hasba lőtt egyik társa a Hajdú-Bihar megyei Vámospércs közelében. A vadászt a debreceni Kenézi kórházban megműtötték, de továbbra is életveszélyben van.
Járőrkocsi az erdő szélén, a rendőrök is csak terepjáróval tudták megközelíteni a baleset helyszínét. Vámospércs mellett a Szent Anna pusztai erdő közepén vaddisznóhajtás közben lőtte meg az egyik vadász a társát. A sérültet mentőhelikopter szállította a debreceni Kenézi kórházba, ahol azonnal megműtötték.
Ez a lövedék egy úgynevezett breneke volt, tehát egy ólomdarab, ami a 12-es borda csúcsot letörte, és mast maga előtt tolva a egyenes hátizom mély rétegében állt meg. Ezért elmondható, hogy a szerencse a szerencsétlenségben, ugye semmiféle életfontosságú szervet nem ért.
A vadász állapotát stabilizálták, ennek ellenére súlyos, életveszélyes sérültként kezelik, mert a lőtsebeknél fennáll a fertőzés veszély. A meglőtt vadász ügyében a Hajdú-hatházi rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított eljárást, amibe szakértőket is bevonnak. A híradót Vina Gyula tudósította Debrecenből.
Vadász lőtt meg egy hajtót vadászat közben Sájt térségében. A férfi súlyos mellkasi sérülést szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. A rendőrség egyelőre annyit közölt, hogy az eset késő délután történt, de további részleteket még nem tudni. Trafipaxok lephetik el az autópályákat 2 éven belül. A tervek szerint a rendőrség 15-20 kilométerenként állítana fel egy-egy ellenőrző berendezést. Nem csak az autók pillanatnyi sebességét figyelnék, hanem a rendszer az átlagsebességet is kiszámolná. Így az is büntethető lesz, aki ott ment túl gyorsan, ahol egyébként azt nem látta kamera. A teljes fejlesztésre 12,5 milliárd forintot szánnak.
Lakott területen 145 km/órás sebességgel fotózták le ezt az autót 2 évvel ezelőtt. Ez a másik pedig 244-jel ment az autópályán. Mindkét sofőr több 100 000 forintos büntetést kapott. Ezt a balesetet pedig a gyors hajtás okozta. Egy BMW nagy sebességgel csapódott egy busz megálló pavilonjának, majd kidöntött egy kerítést. A sofőr súlyosan megsérült. Magyarországon még mindig a gyors hajtás miatt történik a legtöbb közúti baleset. Minden negyedik ütközésnek ez az oka. Habár a statisztika javult az elmúlt években, a rendőrség mégis újabb trafipaxok telepítését tervezi, összesen 12,5 milliárd forintból. A tervek szerint 15-20 kilométerenként lenne egy kamera. A rendszer alkalmas lenne arra is, hogy kiszámolja az átlagsebességet a két kamera között megtett út idejéből. Ilyen rendszerek már évek óta működnek például Ausztriában és Hollandiában. Kerestük az országos rendőrfőkapitányságot is. Közleményükben annyit írtak, hogy a fejlesztés még kidolgozás alatt áll, ezért arról felelős tájékoztatás jelenleg nem adható. A közlekedésbiztonsági szakértő szerint a fokozott ellenőrzéseknek köszönhetően látványosan csökkenhet a gyorshajtás miatti balesetek száma.
A rendőri fellépésnek egyrészt van visszatartó ereje, másrészt nagyon gyorsan eredményre vezet, de ez az eredmény, ez más eszközökkel vagy magával a rendőri ellenőrzéssel hosszú távon tartható fenn.
Úgy tudjuk, elképzelhető, hogy a most még csak a forgalmat figyelő kamerákat is bevetik majd az ellenőrzéseknél. A teljes rendszert várhatóan 2015 márciusára építik ki.
Autóval áttörte a határátkelő sorompóját egy férfi Hercegszántón. Nem állt meg ellenőrzésre, hanem áthajtott a sorompón, és Baja irányába távozott az 51-es úton. A rendőrség közlése szerint 25 perccel később sikerült elfogni a szerb és horvát állampolgárságú férfit, amikor a mohácsi Kompra akart felhajtani autójával. Tiltott határátlépés, határrendészeti szabálysértés és rongálás miatt indult ellene eljárás. Ennek végén a férfit átadják a szerb hatóságoknak. Elhunyt Hegedűs Lóránt református lelkész teológus, a Dunamelléki Egyház kerület nyugalmazott püspöke. 1956-ban a rádiónál a mártírok tiszteletére ő húzta meg a kálvintéri templom harangját. A forradalom után vidéken segédlelkészként dolgozott, majd ő volt a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke. 1991-ben a Magyar Reformátusok Világszövetségének tiszteletbeli elnökévé választották. A budapesti hármas metró vágányainak kétharmadát sürgősen ki kell cserélni, különben a vonal biztosan nem bírja ki a 2016-os teljes felújításig, állítja az egyik BKV-s szakszervezet. Eddig összesen 600 métert cseréltek ki, pedig legalább 50 kilométeren kellene sürgősen elvégezni a munkát. A főpolgármester helyettes szerint szakmai tárgyalások folynak a MÁV-val arról, hogy mikor és mennyi használt sínt tudnak vásárolni a vasúttársaságtól a felújításhoz.
Megszokott látvány Budapesten, hogy metrópótlóbusz viszi az utasokat, a hármas vonalon is sokszor fordul elő ilyen, többnyire műszaki hiba miatt. A héten síntörés miatt csak a szokottnál lassabban 15 km/órás sebességgel mehettek a szerelvények a Korvin negyednél. Itt most is áll a víz a sínek között, ami tönkreteszi a pálya szerkezetét. A legnagyobb baj, hogy a sínek elkoptak és előregettek. Három szakaszon vannak a legsúlyosabb problémák. Újpesten, a Korvin negyed és a klinikák között, illetve a Népliget és az Ecseri út közötti részen. Az egyik BKV-s szakszervezet szerint a sínek több mint kétharmadát, már a hármas vonal 2016-ra tervezett teljes felújítása előtt ki kellene cserélni, de a munka nagyon lassan halad.
Ezeknek a síneknek a cseréje folyamatban van, de kevés pénz van jelenleg a BKV-nak erre, és nagyon kis ütembe halad ahhoz képest, hogy mondjuk 50 kilométernyi sínt ki kellene cserélni, mert olyan állapotban van. Ehhez képest idáig tulajdonképpen 600 méter cseréje történt meg.
A hármas metró a 70-es években épült, vagyis van, ahol még mindig a 36 évvel lerakott síneken járnak a szerelvények. A főpolgármester korábban azt mondta, az előző városvezetés az elmúlt 20 évben semmit nem költött rá, ezért alakult ki ez a helyzet. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tavaly engedélyezte a fővárosnak, hogy a BKV használt síneket vegyen a MÁV-tól, és arra cserélje le a régi metrósínt. A főváros hónapok óta tárgyal a vasúttársasággal a vásárlásról.
Azok a balesetre veszélyes szakaszok, amelyeknél azonnali beavatkozás volt szükséges, azoknál ez megtörtént, de további természetesen a hármas metró teljes vonalára szükséges az, hogy egy rekonstrukció elvégzésre kerüljön, és ezért folynak ezek a tárgyalások, hogy olcsóbban be tudjunk szerezni a MÁV kontingensből vasúti sineket.
A hármas metróvonal teljes felújítása a 100 milliárd forintot is meghaladhatja.
Hat kombinó villamost grafitiztek és karcoltak össze ismeretlenek ma reggel, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a BKV. A járműveket kiállították a forgalomból, így a vonalon hosszabb időközönként követték egymást a járatok. A közlekedési cég jelezte, noha a kombinók ablakain védőfólia van, azok cseréje is jelentős összeg. A kár pontos értékét még nem állapították meg. Ma éjszaka lehet a mostani tél eddigi leghidegebb éjszakája. Az ország több pontján is készülnek a nagy hidegre. Győrött ma többször is indult teajárat. Balassagyarmaton az egyedülélőket kereste fel a Vöröskereszt. A hajléktalan szállókon azt mondják, mindenkinek jut hely. Debrecenben a tél eddigi legfagyosabb napján mínusz 18 fokot mértek. Nem kizárt, hogy ma éjszaka ennél is hidegebb lesz.
Hajnali 2 óra körül volt 8,8 fok mínuszban.
A talján dörögdiek már hozzászoktak a fagyos időhöz. Ez a férfi azt mondja, náluk mindig hidegebb van, mint másutt.
Ezt fogja, akkor meg legyen szíves.
Győrött még most is 20 cm-es hó van. A hideg miatt szombaton többször is indult teajárat a hajléktalanoknak. A katasztrófa védelem viszont arra figyelmeztet, hogy nem csak a fedél nélküliekre kell odafigyelni az extrém hidegben.
A lakók figyeljenek a környezetükben,
beteg, egyedül élő emberekre, a rászorulókra, hogy ne történjen olyan baleset, hogy például valaki megfagy az otthonában.
Petikém, mennyi fád van neked éjszakára, mert most lesz a leghidegebb tél.
Balassa gyarmaton a helyi Vöröskereszt vezetője az egyedül élőket kereste fel és figyelmeztette a nagy hidegre. Szombathelyen a déli órákban sem emelkedett a hőmérséklet -3 fok fölé. A főtéren sétálók is csak kabátban, sapkában és meleg csizmában merészkedtek ki. A hajléktalan szállón pedig nagy volt a forgalom. Egyelőre még üresek az ágyak, de éjszakára biztosan telt ház lesz.
Ilyen esetben krízis időszakban matracokat rakunk közösségi helyiségekben mindenhova, tehát nem utasítunk el senkit sem, aki a szállóra be akar jönni.
A fővárosban délelőtt -2 fokot mutattak a hőmérők. Még erre a kiskutyára is kiskabátot kellett adni, olyan csípős volt a levegő. A meteorológus szerint hajnalban -10 és -15 fok is lehet, de a hóval borított szélcsendes helyeken akár -18 fokos fagy is előfordulhat.
Az éjszakai órákban hideg téli időre számíthatunk. Egy picurka esélye annak is van, hogy megdőljön az eddigi leghidegebb éjszaka. Mármint ezen a téren az eddig miért leghidegebb éjszaka is lehet.
Az extrém hideg miatt Győr-Moson-Sopron megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. De nagyon hideg lesz Vas, Zala, valamint Nógrád megyében is. Az előrejelzések szerint a hét elején még hóesés is várható. Utána viszont fokozatosan enyhül majd az idő.
Rendőrök, speciális mentők és önkéntesek is keresik azt a nagypalli súlyos beteg férfit, aki kedd óta nem ment haza. Csak a kocsiját találták meg a mecsek legmagasabb csúcsa a Zengő lábánál. A szakemberek szerint ilyen hidegben kicsi az esély arra, hogy valaki túléli, ha napokig a szabad ég alatt tölti az éjszakákat.
Ezt a részt néztük át.
Eddig több hektárnyi bokros, fás részt kutatott már át a Zengőn a Misina Mentőcsoport Egyesület a rendőrökkel együtt. Most Kaposvárról is kaptak segítséget, és az önkéntes tűzoltók is csatlakoztak.
Gyakorlatilag a turista utaknak a 100 méteres körzetét azt végig mindkét oldalról lejártuk már, a két nagy völgyet.
Az elhagyatottabb részeket vizsgálják az erdőben, ezt a nagypalli férfit keresik, a közösségi oldalakon is már több ezren megosztották a képét. A 42 éves férfi pár napja indult egy barátjához Pécsre, oda azonban már nem érkezett. Kocsiját üresen találták meg a környéken. Most kutyákkal keresik a speciális mentősök.
Kutyusaink azok direkt erre vannak felkészítve ezekre a nagy területeknek a bejárására és a kutatására, amíg a rendőrkutyák egy rövid távú nyomkövetésre vannak, ugye, és azt tudni kell, hogy a nyom az 6 óra után elillan, bárhol is járt az az ember, úgyhogy onnantól kezdve nagy területről, keresésről beszélünk.
A helyiek azt mondják, nem ez az első eset, hogy eltűnt személy után kutatnak a környéken.
Én eljárok gombázni meg mindenhova így az erdőbe, de aki ismeri, annak nem nehéz. De úgy el lehet tévedni szerintem. Ezelőtt 3 éve egy kisgyereket hagytak ott, a juhászt találta meg.
Az ilyen erdős részeket terepgyakorlattal rendelkező speciális mentősök kutatják. A rendőrség általában a turista útvonalakat járja be. A szakemberek szerint ilyen hidegben kicsi az esélye, hogy valaki túléli, ha napokig a szabad ég alatt tölti az éjszakákat.
A nagy hideg és a hó próbára teszi a vadon élő állatokat is. Éppen ezért a Bükkben most fokozottan odafigyelnek arra, hogy az erdei etetőhelyeken mindig legyen takarmány a vadaknak. A vadászok szerint idén különösen fontos a téli etetés a Bükkben, mert tavaly nagyon sok vadmalac csak késő ősszel jött a világra, és nem tudtak megerősödni a télre.
Traktorral járnak a vadászok a Bükkben. A havas, jeges erdei utakon csak így tudnak takarmányt vinni a vadaknak. A jármű hangja előcsalogatja az erdőből a félénk állatokat is. Főként nagy energiatartalmú kukoricával és szénával etetik a vadakat. A hidegben erre van az állatoknak leginkább szükségük.
300 hektárt etetünk kukoricával a vaddisznók részére, a kérődzőknek pedig silót, szénát, ami az etetőkbe, amit naponta ellenőrzünk, a fogyást pótoljuk, hogy az állatok ezt a hideg időjárást és ezt a hólepte tájat ezt elbírják viselni.
A hideg most leginkább az őszi vadmalacokat teszi próbára. Ezekből egyébként 25 éve nem született annyi, mint tavaly.
ezek általában normális körülmények között január-februárban születnek, tavaly nagyon sok disznó született augusztus-szeptemberben, akik az intenzív etetés nélkül nem tudnak átvészelni a telet.
A vadakat általában március végéig etetik, addig, amíg az idő megenyhül, és az állatok maguktól is könnyen találnak táplálékot.
A téli vadetetés nem csak azért fontos, hogy kevesebb legyen az elhullás, más előnye is van. A vadászok azt figyelték meg, hogy azokon a területeken, ahol télen folyamatosan etetik az állatokat, ott tavasszal sokkal jobb, akár 50%-kal is magasabb lehet a szaporulat. A Híradót Simon Károly tudósította a Bükkből.
Most sporthírek következnek, aztán időjárás jelentés, utána pedig a Félix és Lola című francia filmet vetítjük. További szép estét kívánok, viszontlátásra!
A törékenység.
Szeretem a szomorúságot.
És az erős érzelmek.
Hagyd békén, érted?
Néha olyan védtelenné tesznek.
Én megbízom benne.
Hogy megtörténhet.
Zuhanni fogunk.
Akár a legrosszabb is.
Vonzom a bajt. Mindig így volt.
Csak rosszabb halálnak.
Félix és Lola. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
A 8 Oscar-díjjal kitüntetett sikerfilm.
Készen lesz?
A Trainspotting rendezőjétől. Egy megrendítő történet. A sorsról.
Mi a felét utat?
A hitről. A fájdalomról. És a szerelemről. Gettó milliómos.
Ez a sors.
Vasárnap 20 óra 15 perckor az M1-en.
A filmes utazás támogatója, a klasszikus értékek és a lendületes formák hordozója, a Volvo.
Haverjaim tökére fejlesztették a dumákat, melyel tőlem lejmolnak pénzt. Jön például az egyik. Szia, Ádi, a két dologról szeretnék veled beszélni, mert az egyik, hogy vennék felniket a kocsimra. Figyelj már, nincs is kocsid. Hát igen, pont ez a másik dolog.
Váratlan helyzet? A segítség nálunk nem duma. Akciós OTP személykölcsön forint alapon. Az első 6 törlesztő részlet most alacsonyabb kamattal. THM 29,94%. Részletek otpbank.hu.
Szikőd.
Így keresse a szórakozást. Jobban jár, ha inkább Mindig TV-zik. Az is ingyen van, és az is marad. Váltson Mindig TV-re, és nézzen 7 digitális TV-csatornát ingyen. Mindig TV. Minőség havidíj nélkül.